magasztalva és áldva legyen a mi Urunk, hogy az ő szeretetét érzékelhetjük, szemmel tarthatjuk, megtapasztalhatjuk, hogy új, minden nap új az ő kegyelme és az ő szeretete. Szeretnék egy Zsoltárt olvasni az imádkozás előtt, hadd álljunk fel hozzá. A Zsoltár 95. fejezetéből szeretnék olvasni, itt azt mondja a Zsoltáríró, jöjjetek, hadd örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk elé hálaadással, újongjunk előtte énekszóval és dicsérő énekekkel, mert nagy Isten az Úr, hatalmas király minden istenek fölött. Az ő kezében vannak a föld mélységei, és az övei a hegy ormai is. Övé a tenger, hiszen ő alkotta azt meg, a szárazföld is az ő keze, az ő szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, imádjunk, essünk térdre alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének a népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Bár csak készek lennétek hallgatni ma az ő szavára, ne keménysétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára téve engem, bár láttak tetteimet. 40 évig utálat fogott el ezzel a nemzedékkel szemben, és ezt mondtam, tévelgő szívű ez a nép, ők azonban nem akartak tudni semmit útjaimról. Meg is esküdtem haragomból, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Szeretett Istenünk, köszönjük, hogy a te népet, a te nyájat lehetünk, azok, akiket megváltottál, akiket tulajdonaidnak kiválasztottál. Annyira hálásak vagyunk, hogy örömteljes újongással, énekszóval elődbe állhatunk, magasztalhatjuk, nevedet felemelhetjük, dicsérjük, mert nagy Isten vagy te. Elismerjük, te alkottad az eget és a tengert, és minden, ami benne van, minden a te kezed munkája, Uram. Mi is a te kezed munkája vagyunk, Uram. Szeretnénk magasztalni téged, és ha már az egész alkotás magasztal és dicsér téged, hogyan maradhatnánk mi le, Uram, hogy a te neved dicsőítéséről? Uram, bár csak ne keményednének meg a mi szíveink, hanem keljünk fel a dicséretet tanúsítani neked szívünk mélyéről, mert népednek tettél bennünket. Imádunk téged, Istenünk, Urunk lettél, mindenekben lettél, magasztaljuk a te nevedet, Uram. Hadd dicsérjük, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Uram, köszönetteljesen akarunk színed elé lépni, dicsérő énekekkel, ujjongással. Fogadj el mindent, Uram, hogy a te neved tiszteletére történjen valami. Uram, nem, hogy mutogassuk magunkat, hanem, hogy a te neved dicsőítessék meg életünk által. Uram, szólj hozzánk ma este is tovább, szólj hozzánk a te szavadát, a te drága és szent szellemed által érintsd az szívünket, Uram, hogy átéljünk téged, hiszen nem vagy messze, közel lévővé lettél. Téged tisztelünk, Uram, magasztalunk és áldunk téged. Imádunk és dicsőítjük a te csodálatos és magasztos, dicsőséges Jézus nevedet. Amen. Amen. Amikor a Zsoltár 95. fejezetéből fel lett olvasva az íge, ők azonban nem ismerték fel az én útaimat. Ez megint egy olyan mondat volt, amit áthat velőkig és ízületeken át csontig érint. Egy nép, akiket Isten kivezetett, megváltott, etetett, ellátott eledellel a pusztai vándorlásuk idején, áldásban részesítette őket, mégis cím A cím szó az, hogy ők azonban nem ismerték fel az én útjaimat, nem akartak tudni semmit Isten útjára. Nem, Isten útját felismerni nem egyszerű, de az Úr segítségével, és amennyiben szívünk ráhangolódik, mégis lehetővé válik. Ma szeretnék egy néhány ígeverseket olvasni, és rövidre fogom fogni magam Isten segítségével, és a szövetség látájának a jelentőségéről, a szövetség látájára szeretnék utalással lenni, úgy az Ó, talán az Új Testamentumból is. Az első Krónika 13. fejezetéből kezdtem, az első verstől. Amikor Dávid akkor tanácsot tartott az ezredesekkel, a századosokkal, tehát a nép vezéreivel, valamennyi vezéreivel, majd ezt mondta Dávid Izrael egész népgyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet, gyors üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, akik visszamaradtak az ország további területein, meg a papokhoz és a levitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűljenek ide hozzánk. Követeket küldjünk hozzá, hogy ide gyűljenek hozzánk, és akkor magunkhoz akarjuk hozni Istenünk ládáját, mert a Saul kormányzásának idejében nem törődtünk az Isten ládájával, tehát a Frigy ládával. Erre azt mondta az egész gyülekezet egyetértően, a javaslattal egyetértő volt, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott az egész nép előtt. Először eddig csak eddig Istennek a szava. Itt feltűnik egy némely mondat és gondolat. Először is az, hogy a Saul idejében nem törődött senki az Isten dolgaival kapcsolatosokkal, az, amit Isten akart intézni a néphez. Tehát a frigyláda Isten szövetségládájának, az, amit Isten akart mondani, nem adtak helyet és területet neki. Akkor azonban, amikor Isten szíve szerint, egy Isten szíve szerinti ember az ő szolgálatába lett állítva, az első dolga az volt, hogy Isten az ő nép közepete, az ő célját megvalósítsa. Egy Isten tiszteletnek semmi értelme vagy értéke nincs, ha Isten nem részesül megtiszteltetésben, és nincs megadva őnéki az elsőbségi jog az ő céljának megvalósítására. És az pedig csak ott történik, ahol ő áll középpontban. Emberi programoknak nincs Isten országában semmi helye, ellenkezőleg csak egy gátat okoznak. Maga a hit is, Isten szava szerinti kell legyen. Engem meglepett, amikor ma Isten tisztelet előtt szeretett Schautz testvérnünk, aki egy természettudomány professzora, átadott nekem egy edényt, amely sok ezer mustármagokkal volt megtöltve. És az Isten szavában olvassuk, ha ti hitetek csak olyan annyi lenne, mint egy mustármag. És éppen az elő átnyújtotta nekem, és azt mondta, vedd tekintetbe. Már évek óta szerettem volna tudni, hogy néz ki tulajdonképpen egy mustármag, milyen nagy, milyen kicsi, mert írva áll, ha annyi hitetek lenne csak, mint egy mustármag, akkor hegyeket mozdíthatnátok el. És ha tekintetbe vesszük fel a mustármagot, feltűnő az arány egy mustármag és egy hegy között. Nos, hol marad a hitünk? Azt gondoltam magammal, az edényt magammal kellene vigyem, de a hittel a szívemben. Nem valami csodálatos dolog az, hogyha a mi hitünk bibliailag van megalapozva. Lehet még olyan csekély, még olyan kicsi, jelentéktelen, az Isten erejét magába hordozza, amely előokoz valamit, abból kifolyólag történik valami, mert így mondta mi Urunk, és számomra azonnal egy prédikáció volt. Itt a Dávid esetében felismerjük, hogy hitet tanúsított, és az ő hite szerint cselekedett, az ő hitéből kifolyólag cselekedett, hiszen a hit cselekedet nélkül halott. Először is azt akarta, hogy a frigyláda a nép közé visszakerüljön. És amint tudjátok jól, hogy mi minden volt eltárolva a frigyládával. A manna az aranykorsóban talán éppen elolvashatjuk a zsidók leveléből, hogy mindenki pontosan tudja, mire akarunk utalással lenni. A zsidók 9 a második verstől. A második kárpit függönye mögött pedig volt az a sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája minden oldalról borítva arannyal. A szövetség ládában volt az aranykorsó, vagy a kancsó mannával tele, és Áron kivirágzott pálcája, vagy botja, meg a szövetség táblái. Eme szöveg, vagy az ige szakaszról már évekkel előtt utalással voltunk rá. Hogyha ezt az igét elolvassuk, önkéntesen a Máté 25. fejezetére gondolunk, az okos és a balga szűzekkel kapcsolatosan. Az egyik csoportnak volt olaj a korsóban, és a másiknak nem. Itt előfordul a korsó kifejezés, és pedig a mannával kapcsolatosan. Sokan rendelkeznek a szellemmel, de nem az ígével. A másik csoportnak megvan az íge, de nincs meg a szellem. Mindkettő közös nevezőre tartozik. Az íge Isten szelleme által meg kell legyen elevenítve, hogy szellemi eledellé válhasson a te és az én lelkemnek eledele lehessen. Ebben áll ennek az íge titokzatossága, hogy mindkettő közös nevezőre tartozik, összhangba kell legyen. A pálca pedig egy szimbólum volt a makrancosoknak, az ellenszegülőknek. A legtöbben közülünk talán nem tudják, hogy az Áron pálcája, amely a frigyládában lett helyezve, egy pálca volt, egy szimbólum a makrancosok, az ellenszegülők ellen, az ellenszegülőknek a Mózes idejéből, akik nem tanúsítottak hitet az isteni rendelvénynek, az előírásnak, hanem követelőzően és elbizakodottan önkényes elhatározásból úgy véltek, hogy Isten országának ügyeit befolyásolhatják. Nos, némelyek gondolhatják, Frank testvér, ezt el kell olvasni nekem a Bibliában. Feltehetem a kérdést, hányan akarnátok, hogy olvassam el nektek a Bibliából? Természetesen 100%-osan mindenki akarja. Nos, megismétlem. Az Áron pálcája, amely a frigyládába lett helyezve, egy tanúvallomás, egy tanúságtét, egy szimbólum a makrancos, a megátolkodott ellenszegülők ellen, Isten elrendeléséből lett a frigyládába helyezve. Nem tudom, hogy egy ámennel lehet ezt helyeselni, de így áll valóban a Bibliában. Amikor Dávid akkor elhozta a szövetség ládáját, de most elolvasom nektek az ígét, hogy szavatolva legyen, biztos legyek afelől, hogy figyelmesek vagytok tovább is. A 4. Mózes 17. fejezetének 6. versétől olvassuk. A következő nap, másnap zúgolódott Izraelnek egész népközössége, és pedig Mózes és Áron ellen. Miközben így ordibáltak, ti öltétek meg az Úr népét, amikor összecsődült az egész gyülekezet, a népközösség Mózes és Áron ellen, és a kijelentés sátra felé fordultak, imé hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége láthatóan. Amikor akkor Mózes és Áron odament a kinyilatkoztatás sátora elé, az Úr így parancsolt Mózesnek: húzódjatok el, menjetek félre ettől a közösségtől, meg akarom semmisíteni őket egy pillanat alatt. Ők pedig arcra borultak. És Mózes így kiáltott Áronhoz intézőve: fogd a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltárról azonnal, rakj rá füstölőszert, vidd azt azután hamar a közösség közzé, és végezz engesztelést értük. Végezd el a kiengesztelést értük. Mert megharagudott az Úr, és a haragítélete elkezdődött, a csapás, tehát a halálozás már is elkezdődött. Hadd álljunk meg ennél a gondolatnál, az előbb olvashatjátok Kóráról, Dátán és Abiram lázadásáról, a 16. fejezetről, és arról, ami történt ezt megelőzően. Itt arról van szó, hogy az Úr parancsot adott Mózesnek: húzódjatok félre, és a haragítéletem nyilvánvaló lesz. Mózes azonban arcra borult, nem hagyta el a gyülekezetet az Úr parancsára sem, abban a pillanatban sem, amikor az Isten haragítélete tombolt. A gyülekezettel kivonult, a gyülekezet közepete volt, össze volt kötve a gyülekezettel, és kész volt a gyülekezettel ítélet közepete résbe állni, és a gyülekezet között megmaradni. Résbe vetette maga. Ez talán a második alkalom volt, amikor Mózes nem éppen a szerint cselekedett, hogy az Úr parancsolta neki. Egyszer, amikor a sziklára ütött, egyszer kellett volna rá üssön, kétszer ütött rá, de most, hogy a gyülekezet közül nem akart kilépni, elhatározta magát, hogy mélypontokon keresztül arcra borul, ezzel pedig tanúságot tett, hogy a gyülekezettel él, és a gyülekezettel kész meghalni. Ezek Isten valódi emberei, ezek Isten valódi szolgái, ezek Isten valódi gyermekei, akik minden közepete helytállanak a parancs ellenére is, arcra borulnak, és megmaradnak, helytállanak, és azt mondanak: itt résben, szakadékba állunk, hogy a célodat elérd a néppel. De ez még nem volt minden. A csodálatos módon megy itt tovább. A halálozás meg lett állítva, a kiengesztelés létrejött, és az emberek átélték. De azután mégis azt olvassuk a 19. verstől: azután tedd le azokat a kinyilatkoztatás sátrában a törvény ládája elé, oda, ahol kijelentettem magam nektek. Ti ismeritek az összefüggést. Arról volt szó, hogy Isten döntést hozott, kiszolgáljon neki, nem jöhet akárki, és azt mondja: most az Úr szolgálatában állok. 12 törzs volt, és ebből a 12 törzsből Isten kiválasztott magának egyet, neki szolgálnak. Az Áron és a Lévi vonalon ment át, és ezt a törzset választotta ki Isten az ő szolgálatára. De az összes többiek nem voltak megelégedve ezzel. Ezért mondta Mózes: vegyen mindenki egy pálcát, hozzátok ide nekem, jertek a kinyilatkoztatás sátorába, és döntsön Isten. Nos, a 22. verstől olvassuk: Mózes elhelyezte azután ezeket a pálcákat, amit előhozta az Úr színe elé, amit hozott neki a törzs elöljárói a kinyilatkoztató sátrában. Amikor másnap Mózes bement a kinyilatkoztatás sátrába, imé látta, hogy a Lévi házából való Áron veszélye kivirágzott, bimbót fakasztott, és pedig virágot növelt, és érlelt mandulát is hordozott magának. Egy pálca, amivel amit a kézben hordoztak, kezükben hordoztak. Ez a pálca egy éjszakán át kivirágzott, bimbót fakasztott, virágot növőt, élelt mandulát termelt. Nem félérettet, hanem érett mandulát. Azután így állt tovább. Akkor Mózes kihozott minden vesszőt az Úr színe előtt, az Izrael fiaihoz, a szentek szentjéből, és az izraelitek fiai elé helyezte. Azok megnézték, tekintetbe vették, és mindenki magához vette a maga vesszejét. Akkor ezt parancsolta az Úr Mózesnek. Vidd vissza újra az Áron vesszejét a frigyrálda elé. Figyelmeztető jeléül legyen ott a makrancoskodók előtt, hogy véget ves az ő ellenem irányított lázadásuknak, rendzavarásuknak, hogy ne kelljen meghalljanak. Ezt nem az újságból olvastam, és nem is egy szövegmagyarázatot valamilyen könyvből, vagy valami vallás íratból, hanem innen a 4. Mózes 17, 22-től 25-ig, és a 25. verset akartam kiemelni. Isten döntést hozott, és pedig a makrancoskodáknak, a morgásnak véget akart vetni, hogy az ő gyülekezetében helyreálljon a rend, és az egyetértés, az egyértelműség, az egybehangzás, hogy az Isten áldása nyilvánvaló lehessen a nép között. Ebből csak tanulhatunk, és pedig azt, hogy Isten országában nem tehet mindenki a maga döntése szerint, amit akar, hanem csak azt tehetjük, amit az Úr, amivel az Úr megbíz, és amit parancsba ad. Nem tudom, hányan közülünk ezt az ígét valaha elolvastátok, de az összeköttetés egyértelmű. Isten elküldött egy prófétát, az ő rendeleteit közhírré tette, az Izrael népét kivezette, hatalmas jelek és csodák történtek velük kapcsolatban, minden el lett rendezve, vagy rendezetten történt. De amikor minden törzsnek megvolt a képviselője, a 4. Mózes 16-12-ben az áll, következetesen hivatta követek által Mózes, Dátánt és Abirámot, Éliáb fiait. De azok azt mondták, nem megyünk, nem elég, hogy elhoztál bennünket egy országból, amely tejjel és mézzel folyó föld, hogy megöl bennünket a pusztában. De hiszen Mózes az Isten és az Úr parancsa szerint tette, amit tett. És ez a belső makrancosság, ez a hajthatatlanság, megáltalkodottság, nem megyünk fel te hozzád más szavakkal, ki vagy te. De ez az ember nem önmagát állította szolgálatba, nem önmagát bízta meg ezekkel a feladatokkal, hanem Istentől kifolyólag elrendelve abban az időben, Isten ígéretében, a valóságban átültetni, és bekövetkezetten átélni. De mégis már akkor is voltak emberek, akik nem ismerték fel, nem viselték el. És döntést hozott az Úr, és pedig azok, akik Isten haragítéletétől megmenekültek, mindörökké tudomásul kellett vegyék, hogy Istentől kifolyólag létrejött egy döntés. Minden makrancosság, minden hajthatatlanságnak, minden önfejűségnek véget akart vetni. Ezért parancsolta meg Isten Mózesnek, hogy hozza be a minden törzsnek a pálcáját a szentek szentjébe, hogy Isten kimondja a döntést, kinek mi a feladata. Ó, milyen messze vagyunk mi még az isteni rendtől. Nem úgy véli mindenki közülünk, hogy ki mindenki tehet, amit akar. A motto szerint a szabad a gondolkodás mód. Ki tudja ezt kitalálni? De Isten országával kapcsolatosan ez nem érvényes. Isten országában az ő szava van szava érvényes, és semmi más egyéb is. És akinek nehezére esik az engedelmes alkalmazkodás, abban mégiscsak meglátszik a csökönyösség, a makacs konokság. És a makacsok, a hajthatatlanok nem érhetik el az Isten célját. Nem lehetünk egyrészt az Isten rendje ellen, és másrészt úgy véljük, hogy beillesztettük magunkat. Ez lehetetlen. Egymásnak ellentmondó konfliktálba taszítjuk saját magunknak, és saját magunk teszünk tanúvallomást arról, hogy kettős életet folytatunk, és ez nem lehet. Isten szavával ráhangoltak kell legyünk, összhangba kell kerüljünk, mert csak így lesz módjában Istennek az ő célját velünk megvalósítani. Mózes Isten embere tudomásul vett Isten szavát, Isten parancsba adta neki, húzódj, vonulj ki közülük, én ítéletet tartott. De Mózes nem tudott kimenni közülük, mert arra rendeltetett addig közöttük maradni, amíg elvégződik a munkája. Evéket arcra borult ahelyett, hogy kivonult volna a nép közül. Szeretett szív, drága lélek, bárcsak megtanulhatnánk ebből, hogy Isten gyermekei gyanánt, az Úr gyülekezete gyanánt elrendeltettünk arra, nem csak Egyiptomból kivonulni, a megkötözöttségekből, és mindaz, ami a világhoz tartozni, hanem eleve elrendeltettünk arra is, hogy a Kánaán földjében bemenjünk, az ő dicsőségében. És ha elérkeznek a megpróbáltatások ideje, és emberek jobbról, balról fellépnek, emberek saját értelmezések fenntartásával, és meghasonlást okoznak a gyülekezetbe, miközben előokozzák az ellenségeskedést, a viszályt, kell legyen annyi bátorságunk arcra vetni magunkat a halott tetemek kellős közepén. Fel tudom olvasni nektek, hányan haltak meg. 14.700-an haltak meg akkor. És Mózes látta őket meghalni jobbra-balra magától, és nem futott el. Megmaradt, kitartott, kész volt ezzel a néppel. Győzedelmet, nem kapitulált, megadva magát, és tehát ez egy isteni igazolás, ilyen körülmények között helytállni. Mózes kész volt győzelemben, verességben, hullámvölgyekben kitartott, és kívánom nem csak magamnak ezt a győzedelmet, hanem minnyájunknak. Az Úr azt mondta Mózesnek, távolítsátok el magatokat, menjetek ki, húzódjatok félre, mert ítéletet tartok, és Mózes nem távolodik el, Mózes nem megy ki közülük, Mózes arcra borul. Ó, Istennek legyen hála ilyen emberekkel. Az Úr áldjon meg engem, adjon meg valamennyiünknek ezt a beállítottságot, ami volt Mózesnek. Mózes mondhatta volna, nekem is elegem volt, inkább elillanok, elmenekülök a feladat előtt. De nem Mózes, nem Mózes, nem egy ember, aki Istennel és Isten ügyével és Isten népével és Isten munkájával össze van fűzve, össze van kötve, nem kapitulál megadva magát és a fegyverét nem dugja el magától, ott maradt, ahova Isten helyezte őt, a halotta kellős közepet, megállt egy, a résbe vetette magát, és amikor arcra borult, oda kiáltott Áronnak a barátjához és testvéréhez. Fogd azt a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltáról, szaladj a füstölő szerrel a gyülekezet közzé a közösséghez, és végez engesztelést értük. Egyik arcra borult, imádkozott, a másik pedig megtette, ami parancsba lett adva, és engesztelést szerzett a nép között, és az Úr haragja megszűnt. Szeretteim, Isten haragja nem szűnik meg. Az ellenség veti magvát, nem. Ott, ahol összetartóan együtt maradunk és kitartunk, bármi is történik körülöttünk, Isten végezetül kinyilatkoztatja magát, és nyilvánvaló lesz, hogy az ő ügye nem merülhet alá, hanem mindvégig fennáll és győzedelemre viszi. Mózesnek nem maradt más hátra, mint megtenni, amit az Úr parancsban adott neki. A 12 törzs közül mindenki elhozta a pálcáját. A 11 száraz maradt, mint azelőtt is volt. A 12. azonban bimbót hajtott, bimbót fakasztott, virágot növelt, és érlelt mandulát termelt egyetlen egy éjszaka alatt. Így hozhatja létre Isten a döntést természet felett ilyen, az emberi értelemnek teljesen felfoghatatlanul, de Isten ellenek minden lehetséges, ami Úr azt mondta, akkor Isten képes Ábrahámnak ezekből a kövekből is fiakat támasztani. Isten előtt legyen valami lehetetlen, határozottan, hogy nem. Ó, ha hinni tudnánk, úgy, ahogy az íge mondja, úgy, ahogy Isten követeli, elég lenne, hogyha egy ilyen mustármagnyi hitünk lenne csak, hogy hegyeket mozdíthatnánk. De először be kell térjen a nyugalom a sátorban, a közösségben, egyöntetően, egy álláspontban be kell térjen a nyugalom a táborban, hogy imádságai Isten trónjához felküldhessünk, és Isten nyugalmat hozott a táborban az ő döntéshozatalával. De azt mondta, hogy Áronnak ez a pálcája, amely bimbót fakasztott, virágot növet és éllelt mandulát hozott, hogy ez a pálcál el kell legyen helyezve a frigyládába. Az Úr parancsba adta Mózesnek, vidd vissza Áron veszélyét a frigyláda vagy a törvény ládája elé. Oda, ahol Isten csodát kieszközölte, oda, ahol az Isten helyeselése létrejött, az nem volt az előcsarnokba, hanem az Isten, ahol az Isten szava el volt tárolva, a szentek szentjébe kinyilatkoztatta magát Isten, mert nem ember tette közhírré az ő gondolatait, hanem maga Isten. Feleletet adott, ott munkálkodott, ott igazolta azt, amit mondott, és ugyanez vár Miriánk is, mint gyülekezetre, hiszen hordozói vagyunk az ő szavának. Csak ott fog bekövetkezetten megvalósulni, ahol látjuk az Isten frigyládáját közöttünk, és az ő gyülekezetét képezhetjük tudnillik az élő Isten kinyilatkoztatási helyét, akik először is az ő szavát magukévá teszik, másodszor pedig átélik, hogy az ígét, amit magukba vett, szívükbe lett helyezve, nem halott betű, hanem Isten élő valósága lehet az ő életükbe. Erről van szó a mi napjainkban. Nem, hogyha jobban tudjunk, nem, hogy értelmileg felfogjuk ezt is, azt is, hanem, hogy Isten a frigyláda elé vezessen vissza bennünket oda, ahol tudomásunkra adta az ő szavát, ahol kinyilatkoztatta az ő szavát, hogy oda visszavezethessen bennünket, és nyugalom helyreálljon vissza a törvényláda elé. Figyelmeztető jellül a makrancoskodóknak, Miről van szó? Egy figyelmeztető jel. A görcsösen akaraskodók, az észszerűtlen viselkedőknek. Ez a figyelmeztető jel a Fridlátába el kellett legyen tárolva. Tanúvallomásul azoknak, akik nem fogták fel, lekötelező ér, hogy Isten szava éppen olyan lekötelező érvényű, mint minden más embernek. Vannak emberek ma is, pontosan, mint akkor, akik tudják, hogy Isten szava a Fridládában van, de messziről sem gondoltak arra, hogy ez az Isten szava nekik is lekötelező érvényű. Mindenkinek másnak kényszerítő, kötelező jelentőségű. Mindenkinek mondják, ezt tegyed, vagy ezt ne tedd, de önmagukra nézve úgy tűnt, hogy nincs lekötelező jelentősége ennek az Isten szavának. E véget Isten igazságszolgáltatástól végzett, nem emberi módon, hanem természetfeletti módon. Úgy, hogy később ez a pálca egy figyelmeztető jelül a görcsösen akaratoskodók észszerűtlen viselkedőknek. Szó szerint azzal, hogy véget ves az ő ellenem irányított lázadásuknak, a rendzavarásuknak, és ne kelljen meghaljanak. Először az bekövetkezett a lázadás, az ellenszegülés, azután bekövetkezett a halálozás. Szeretteim, ezek a dolgok sajnos megismétlődnek. A nap alatt nem történik semmi új, mondja Salamon, hanem az, ami már volt, az újra megtörténik, és így látjuk, hogy a dolgok megtörténhetnek, megismétlődhetnek. Isten azonban igazságszolgáltatást mondott, nem emberi módon, minden lázadásnak véget vetett egy éjszaka. Ó, nálunk hónapokat, éveket tartanak a dolgok, amíg döntést hozunk. Istennél nem. Isten igazságszolgáltatást mond. Éjszaka, hirtelen, egy éjszaka alatt, egy csapásra. És az emberek fel fogják ismerni. Fontos az, hogy felfogjuk, mi áll mindezzel összeköttetésben. Mi mindig a szép részét akarjuk kirajkodni magunknak, és azt mondjuk, a Fridládában volt, le lett tárolva a manna az aranykorsóban, tudnilik, hogy 40 éven át, amikor nem esett többet manna az égből, el lett tárolva ebben az korsóban tanúvallomásul, hogy mindenki tudomásul vehesse örökérvényűen, hogy Isten ellátta őket mennyből jövő kenyérrel, táplálékkal. De ez nem volt minden. A pálca is a Fridládába kellett legyen helyezve. Egyrészt Istennek a hűségessége, amely a manna képviseli, amely el lett tárolva a Fridládába, másrészt pedig a pálcával is, hogy Isten igazságszolgáltatást mondott, és minden ellenszegülésnek véget vetett, és hogy ő mondja ki az utolsó döntést, amely jogérvényes maradt. És ez a pálca el lett helyezve a Fridládába, figyelmeztető jelű a makrancosoknak, hogy az ő lázadásuknak, az ő rendzavarásuknak Isten ellen vége legyen. És nagyon jól tudjátok, hogy egyetlen mondattal sem lázongtak Isten ellen. De Mózes ellen nyilvánvaló volt a lázadásuk, és az ő, ezzel, hogy Mózes ellen lázadtak, Isten ellen lázadtak, Mózes az ő szolgája ellen volt. Teljes erejük bevetésével felázadtak Mózes ellen. Isten ellen irányult egyidőleg, mert Isten Mózes által kijelentette magát. Ó, ha felfognánk, tudatára ébrennénk a mi Urunk szava jelentőségét. Úgy, ahogy viszonyultatok egyhez az én kicsinyeim közül, úgy viszonyultatok hozzám. Dávid visszahozatta a szövetség ládáját. Azt akarta, hogy az Úr a nép között vegyen lakozást, és a kezdet azzal akarta megtenni, hogy a frigyláda, amen a Saul napjaiban elvesztette az ő jelentőségét, mert Saul nem volt az Isten szíve szerinti ember, hogy Istennek ez a frigyláda visszatérjen a nép közzé, és hogy az Úr újra hozzájuk forduljuk, közöttük lakjon, és előttük vonuljon, előttük menjen. Az első krónika 13.4-ben olvasunk. Erre az egész gyülekezet azt mondta, egyetértő volt a javaslattal, és azt mondta, hogy így kell lenni, mert helyesnek látszott az egész nép előtt. És mégis ennek ellenére maga úgy végezték el a dolgot, ahogy Isten nem akarta. Maga a dolog helyén való, rendben volt, csak hogy újra nem vették figyelembe a dolog elvégzését, annak végrehajtását. Az nem volt Isten akarata szerint. És mi valamennyien ismerjük a történetet. A frigyláda a papok vállán kellett volna legyen hordozva, és el lehet olvasni a 2 Mózes 25. fejezetéből egész egyértelműen a leírás. Készíts rúdakat és akácfából, és azokat is vont be aranyból, és aranykarikat, erősíts azokat a 4 alsó sarkára. Itt nem lett a papok vállán hordozva, hanem új szekére lett téve. Mindig új kell legyen valami. A régi előírás idejét múltnak tűnik. Új ötlete volt akkor, ma is mind új ötletük vannak az embereknek. Majd, ha ökröket is befognak a szekér elé, és azt vélik, hogy eleget tettek Isten szavának, mintha Isten meg kellene elégedve legyen emberileg kiadjált megoldásokkal. Hadd mondja Isten szavának alapján egy helyes dolgot el lehet rosszul végezni, amiből kifolyólag átok lesz belőle áldás helyett. Az, hogy a frigyláda a nép között legyen, Isten akarata szerinti volt. De a papok kellett volna az ő vállukon hordozzák. Itt azonban új szekeret készítettek, és ökröket fogtak a szekér elé, majd ráhelyezték a frigyládát, hirtelen megbotlanak az ökrök, a szekér feldülőben van, egy ember meg akarja tartani, hogy ne boruljon fel a szekér, Uza, és meghal. Isten szeve nem adott arra, hogy az emberek meghaljanak általa, hanem Isten szava arra adatot, hogy a szellemi halálból feltámadjanak az emberek, az életre Istennel. Ez azonban csak ott következhet be, ahol Isten szava helyén valóan van alkalmazva Isten akarata szerint. A dolog helyes volt, az egész gyülekezet, a frigyládát elhozni helyén való volt. A hangos helyeselés is helyén való volt. A dörgő tapsolás is helyén való volt. De helyén valóvat kellett tenni. Itt úgy áll írva, hogy Dávid táncolt egész Izrael népével együtt, teljes erejük bevetésével. A táncolás és táncolni és ünnepelni lehet. Mégis elérkezik a pillanat, amikor felbillen a dolog, feldől, amikor az ökrök megbotlanak, és már is félre sikerül a dolog. A táncolás és az ünneplés még nem bizonyítás, hanem ott, ahol az isteni rend tökéletesen tiszteletben van tartva, és a dolgok Isten szava szerint történnek, vagy végződnek. Csak ott fogja Isten célra vezetően elvégezni, amit kitűzött magának. És úgy vélem, hogy ebben az utolsó időben el lettünk kötelezve arra, hogy Isten szavát átkutassuk, és abból kifolyólag, ami Isten szavában le van írva, tanulságunkra íratott meg, és tegyük fel a kérdést, Uram, hova tudom magam szellemileg besorolni, avagy a te gyülekezetben hagytam-e magam beilleszteni a te akaratod szerint, hogy és hol állok a te szent színed előtt. Itt táncoltak, újongtak, teljes erejük bevetésének énekeltek, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. És mégis, mi történik, amikor ez teljes menetben volt, Uzza meg akarta fogni a szekeret, hogy ne boruljon fel, de a szekeret nem lehetett többet támasztani. Isten azt akarja, hogy minden egyértelmű legyen az ő gyülekezetében. Azokban a napokban élünk, amikor minden célra vezetően vissza kell legyen helyezve az ő eredeti állapotában. És ide tartozik a teljes tisztelettanúsítás mindazzal szemben, ami Isten házában és országában történik, vagy folyamatban van. Azzal kapcsolatosan, ami az ő országában történhetett. Létezhetetlen az Isten országában létrehozni a teljes egyetértést, anélkül, hogy mi valamennyien összhangban kerüljünk Isten szavával, és szívből helyén valónak tartsuk, és az ellenállást feladjuk. Ha nem tesszük meg, megtörténhet velünk is, hogy egy szép napon megállapítjuk minden ujongás, minden táncolás, Isten szavának a kinyilatkoztatása felől, a csodálatos tanítások, Istennek a szava egyértelműségét tudomásul vettük, de nem fog használni semmit, ha ezzel nem jön összekötetésbe azt, hogy egyénileg, és minnyájan, mint gyülekezettel, Istennel is egymással összhangba kerülünk, hogy így az élő Isten gyülekezetet képezzük, amelyben Isten itt ezen a földön egészen újonnan leleplezheti, kinyilatkozhatja magát. Nagyon gyakran hangsúlyoztuk, hogy Isten gyülekezete nem valami halott emlékmű, nem valami képzőművészeti alkotás, hanem a Jézus Krisztus élő szervezete. Azok összetevői kell legyünk, és Isten kegyelemből ki akarja nyilatkoztatni magát. És ott a Fridládában, a korsóban a mannát eltároltatta, de a pálcát is intő emlékezettül az lázadók és a makrancoskodók ellen, akik nem voltak hajlandók Isten döntését tiszteletben tartani, hanem azt gondolták, hogy Isten országán belül az ő saját ügyeiket végezhetik az ő saját gondolataik szerint. És ez egyszerűen nem helyén való. De még a mai napokban se. Az valóban úgy van, mindenki azt teszi, amit akar, és ez sajnos napjainkban is nyilvánvaló. De nem így Istennél. A saját önfelelősségünkkel nem maradunk életben Isten előtt. Egyszerűen Isten útunkat fogja állni, és döntést létre fogja hozni a döntést. És azt fogja mondani, aki nem tudja magát alárendelni, az nem is lehet beillesztve Isten üdvhatározatában. Egyszerűen Istentől kifolyólag. És ami képmutató kegyeskedésünk, a szenteskedő magatartásunk, a látszat szerinti képzelők, minden önhitség borzalommal véget fog érni. Isten olyan embereket keres, akik nem szegülnek ellene, hanem őszinték, nyílt szívből fakadóan készek neki alárendelni magukat, hogy az ő gyülekezetében ezeket az isteni dolgokat, amit ígéretben adott, azokat valóra is válthassa. Ha Isten ezt ma szívünk ügyévé tehetné, hogy azt tudjuk mondani, Uram, bár ne engedd meg semmilyen módon, hogy a hajthatatlanok, a makrancosok, az ellenszegülők közzé tartozzunk, hanem azok közzé tartozzunk, akik a te akaratodból, az a te akaratod szerint járunk. Az Úr hozza létre ezt a döntést a te és az én szívembe. Legyen őszinte és nyílt szívből fakadó, és akkor sikeresek leszünk kegyelemből, és kegyelemből meg fog ajándékozni Isten a sikerrel, mert Isten megtartja, amit ígéretben ő szava hihető, most és mindörökké. Amen. Hadd énekeljük még az éneket, úgy, ahogy vagyok, úgy kell lennem. Úgy kell lenni, úgy kell jöjjek, úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyám, a te szavad előtt megremegünk, megdöbbenünk, mert nem valami kikoholt történetekkel vagyunk szembesítve, amelyek valaha lezajlottak, hanem valahol újra megtaláljuk magunkat ezekben a történetekben. Mi is beletartozunk ide. Valahol a mi szellemi állapotunkat megtaláljuk, tudatosan vagy tudatalatt. Uram, kérlek egészen magamért személyesen, hadd ismerjem fel, Uram, hol állok szellemileg, milyen álláspontot foglaltam. Ó Istenem, ugyanezt kérem minden egyes testvér, minden egyes testvérnőre nézve, mindazokért, Uram, akik a te országodba álltak, és a te országodba akarnak állni jövőbenileg. Ó Uram, minő szellemi halálozás okozott az ellenszegülés, a hajthatatlanság, a makrancoskodás, a megáltalkodottság. Ó Uram, tégy te tanúvallomás magad, legyen, hogy a te néped hajlandó legyen összegyűlni a frigyláda előtt, és hogy felismerjük, hogy mindkettőt elvégezted. Egyrészt eltároltattad a mannát abban, másrészt pedig elhelyeztetted abban a pálcát is, Uram, hogy a te igazságszolgáltatásod nyilvánvalóvá tegyed. Elláttad eledellel a te népedet, áthordoztad őket kíméletes türelemmel, de másrészt mégis megmutattad azt is, hogy igazságszolgáltatást mond, és a döntés te tőled kifolyólag jön, és hogy a te szavad érvényes a te gyülekezetben, és hogy a te döntéseidet tiszteletben kell tartsuk minden tekintetben. Ó, Uram, hozd helyre újra az Isten félelmet bennünk, minnyájunkban, elveszített, elhagytuk azt, és én Istenem, ebben áll az bölcsesség kezdete, az isteni bölcsesség kezdete, és sóvárgunk azután, hogy kinyilatkoztasd magadat, Uram, sóvárgunk és várunk rá, mindeddig vezettél bennünket, Uram, megtévesztetetlenül, Uram, kérünk téged, ajándékozz meg kegyelemmel, olyan álláspontot foglalni, mint Mózes, arcra borulni, közben járóan a te népedért, hogy a halálozásnak véget vethessél, és hogy kegyelemből és könyörületességet gyakorolhass velünk. Uram, védj valamennyünket, te ismered minnyájunknak a szívét, ismered a mi állapotunkat, az akarat megvan bennünk, de képtelenek vagyunk a teljesítére, a véghezvitelre. Ajándékozz meg mindkettővel, Uram, az akarattal, a döntéssel, de ahhoz képesek legyünk teljesíteni. Uram, úgy ezekben a napokban, mint a Mózes napjaiban is, leleplezted előttünk a te profétikus beszédedet, összegyűjtötted a te gyülekezetedet magad köré, Uram, hogy leleplezd a te szavadat, hogy megismertesd velünk a te akaratodat, az, ami el volt rejtve nemzedékeken át. De mi történt, Uram, ebben az időben is? Ó, Istenem, te mindent nagyon jól tudsz. Nem szükséges, fellastromoljuk neked aprólékosan. Ó, újra azt kérem, hozd vissza, állítsd helyre az Isten félelmet, ajándékozz meg engem vele a szívem legbelső mélyén, hogy úgy tiszteletben tudnám tartani a te szavadat, mint ahogy tiszteletben tudnálak tartani téged, ha magam előtt látnálak engem. Ó, hogy a te szavad is ugyanolyan jelentősége lenne, Uram, mintha téged látnánk és hallanánk magunk előtt. Ha állítsunk téged magunk elé a te szavaddal, Uram, és ha ez bekövetkezik, akkor le fogod leplezni magad számunkra, igazolni fogod a te szavadat. Uram, ezekben a napokban, amelyben most visszaemlékeztetve lettünk ezekhez a szavakhoz, Uram, elődbe hozzuk Isten egész népét, és arcra borulunk szellemben, a te színed előtt leborulunk, és kérünk téged, legbensőségesebb legyen, hogy a mi imádságaink a trónod elé érkezzenek, mint valami füstölőszer, Uram, és hogy beteljesít, és hogy véget vess a szellemi halálozásnak, Uram, hogy újra ki tud nyilatkoztatni magad, a te néped közepete, ó, hiszen te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz. Köszönjük neked, magasztalunk téged, dicsőítünk téged, és imádunk téged. Ó, Uram, kérünk téged, legyen, hogy a pálca, a figyelmeztető pálca, a makrancosok, a lázangók ellen nyilvánvaló legyen. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy minden makrancoskája, minden hajthatatlanság, minden önfejűségnek vége legyen, hogy a szellemi halálozásnak vége legyen, hogy az Isten akarata nyilvánvaló legyen, hogy gyümölcsöt teremhetnénk a te szent neved dicsőségére és magasztalására, még a te, mert a te tiszteletedre hadd következzen be, hogy minden ígéret beteljesedik, amit valaha kimondtál a te néped közepete. A tied a magasztalás, a tisztelet, az imádat és a dicsőítés, a te drága és egyértelmű szent szavadért ma este is, az Úr Jézus szent nevében. Amen.